Jane Austenről beszéljünk egy picit.
Nem tudtuk nem észrevenni, hogy mintha reneszánszát élni.
Reneszánszát, abszolút.
Úgy az írónő, mint a munkássága természetesen. Nézzünk egy kicsit a folyamatok mögé Borbé Zsuzsával, film- és irodalomterapeuta, ő a Könyves Magazin újságírója. Szervusz,
jó reggelt, szia!
Sziasztok, jó reggelt!
Na hát van ugye ez a 250 éves jubileum, és hát egy csomó mindent ráhúztak természetesen erre. Többek között készült egy nagyívű dokumentumfilm a BBC-től, vagy egy ilyen dokusorozat, és az angol írónőről. Aztán ugye a Netflixen is készül egy újabb adaptáció, a talán legismertebb regényéből, amely láthatóan soha nem megy ki a divatból. De tényleg. De
szerinted viszont... mi ennek az oka, hogy soha nem megy ki ezzel. A divatból sem Jane Austen, sem a műveit?
Hát egész héten itt leszünk, hogyha most az okokat kell sorolni, hogy miért olvassatok Jane Austent. Egyébként nagyon sztereotíp kérdezeti, olvastatok Jane Austent?
Én nekem kötelező volt, átrágtam magam rajta, úgyhogy... Ennyivel, ez elég ilyen PC válasz volt. Jó, ez
akkor
megfelelt?
Én vagyok a nem PC válasz, én nem olvastam, mert csajos.
András, szeretném elmondani neked, Zsuzsa, hogy András kedvenc filmje az Elfújta a szél.
Nem.
Ehhez képest, nem, ami lehetne akár az amerikai Jane Austen is, de mindegy.
Hát pedig a Jane Austen hihetetlenül sokszínű. Nyilván szokták azzal vádolni, mint minden női szerzőt, hogy csak a saját kicsi köreiről ír, mert hogy például a Büszkeség és balítélet idején ugye ott játszódik, hogy ott így folynak a napóleoni háború, de ebből annyi szivárok be a Büszkeség és balítéletbe, hogy ott így ott van a milícia, akikkel lehet pasizni.
Igen.
De nyilván a korabeli angoloknak, hogyha csak nem volt valaki a családban, aki harcolt oda Franciaországban, akkor valószínűleg pont ennyit éreztek ebből. Tehát ugye nem történelmi regény szeretne lenni, hanem az embereknek a jellemrajzát mutatja be, tehát hogy Jane Austen igazából inkább a személyiségekre, társadalmi folyamatokra.
Igen, egy ilyen zeitgeist akar lenni Jane Austen is, az is, társadalmi folyamatok, emberi sorsok, mi történik, miközben valahol távol egymást írtják egyébként nemzetünk fiai is, de hát ugye közben történik egy csomó minden, szerelmek szövődnek, meg stb.
Félreértések, tutyumutyi, hapsik, rámenős csajok, mi kell még a sikerhez?
Hát, vagy inkább a kommunikáció nem teljesen jó, ezt ilyen nagyon mai módon fordítva le, de például a Mr. Darcy-nak a karaktere az annyira ilyen vázlatosan van megírva maga a karakter is, és annyira ügyesen játszik azzal Jane Austen, hogy mi az, amit tudunk róla ott az elején, amikor a Netherfield-i bálban vagyunk, ugye, amikor bemutatkoznak. Tehát ugye annyira ügyesen játszik azzal, hogy mi az, amit mi képzelünk, vagy hát a főszereplőnk képzel ebbe az egész szituációba, és mi az, ami valójában van, hogy tulajdonképpen ez a kommunikáció, nem kommunikáció témakör, ez ma is megállja a helyét. Illetve hát a különböző adaptációk ezért nagyon jól körüljárják ezt. Tehát ugye a legtöbben szerintem a 95-ös BBC-set ismerik, ami a Colin Firth-et a világhírnévbe repítette,
igen,
és ő lett az örök Mr. Darcy.
Én ráadásul egyébként még a Bridget Jones naplójába is hozta a karaktert, úgyhogy teljesen Mr.
Igen,
Darcy.
Igen, hát a Bridget Jones naplója az igen. Gyakorlatilag a Büszkeség és balítéletnek egy modern feldolgozása.
Abszolút, így van.
Szándékoltan.
Igen. És, nem, és ezért az jó volt a szerepválasztás. Szóval, hogy ezt próbálják ugye azért kutatók, írók, akadémikusok megfejteni azt, hogy mitől ilyen sikeres Jane Austen és a művei, és hát gondolom rengeteg minden adódik össze, ami sikerszerzővé tette őt.
Persze, abszolút. Ugye én, mit mondtad, irodalom és filmterapeuta is vagyok, tehát ugye ez azt is jelenti, hogy pont a Jane Austen műveivel dolgozunk, és ebben a műfajban az a lényeg, hogy az olvasó vagy a néző mit lát bele, vagy az ő számára mit ad személy szerint egy film vagy egy irodalmi alkotás, vagyis hát mindenkinek a saját személyre szabottan vannak benne problémák, tehát hogyha te a barátnőddel összevesztél, és mármint, hogy lányként, vagy nem értetek valamiben egyet, akkor ott van a Charlotte Lucasnak és az Elizabeth Bennetnek a vitája arról, hogy hozzá kell lemenni Mr. Collinshoz, illetve kinek kell hozzá menni Collinshoz. Hogyha éppen elhagyott a pasit, pedig úgy tűnt, hogy összejöttök, akkor ott van Jane Bennet és a Mr. Bingley, akik persze össze fognak jönni a végén. Szóval, de egyébként teli van ennél azért komolyabb témákkal is, csak nyilván ez az, amiket ugye felszínen könnyen meg lehet ragadni.
Igen. Hát ugye nem véletlen, hogyha ennyi lenne, amit most így mondtál, hogy ezek a felszínesebb és ilyen pasizós, összeveszős, barinős dolgok, akkor ugye nem lenne az a címe annak a BBC dokumentum sorozatnak, hogy Jane Austen Rise of a Genius, tehát hogy egy zseni felemelkedése, amikor úgyis a fennmaradt levelekből, meg korszakkutatók segítségével és számos színész bevonásával készül ez a film, aminek egy tök érdekes magyar szála is van.
Igen, ugye pont a főszereplőt, Jane Austent, a Zsigmond Emőke alakítja, és ő volt az, aki egyébként de több magyar színésznő is látható ilyen pillanatokra, vagy különböző szerepekben ebben a sorozatban. Például azt hiszem, hogy az Örkény Színháznak a tagjai voltak azok, akik ebben részt vettek.
Mert a társulat tagja Zsigmond Emőke is az Örkény István Színháznak a társulatának a tagja.
Igen, és a Ruyder Vivian és a Jordán Adél, akik még szintén láthatóak. Ez ugye egy ilyen, tehát hogy ők nem újra játsszák a Jane Austennek az életét, hanem miközben tehát a szöveg az, amit, tehát hogy a hangalámondás az, ami a tényeket mondja el, és akkor ők egy ilyen illusztráció jelleggel játszanak, például, hogy ha jól látom, akkor a Szabó Ervin könyvtárban is hasonló impozáns helyszíneken.
Nagyon érdekes. Azt mondta a Guardian újságírója a kritikájában, hogy a film tűpontos és méltó tisztelgés Jane Austen előtt, és amiért maga a szerző is rajongana.
Hát, ugye a magyar színésznők, akik 16-tól 40 éves korig bármilyen angol írónőt el tudnak játszani.
Jó, hogyha visszamegyünk erre a vonalra, a terápiás vonalra, amit említettem, ez érdekes volt, hogy így sokkal könnyebb embereket rávenni arra, hogy megnyíljanak a problémáikkal, vagy egy kicsit kívülről lássák magukat, és máshogy lássák azt, amit ők képviselnek egyébként mondjuk az ilyen vitás helyzetekben?
Igen, ráadásul a Jane Austennek, aki ilyen terápiára jön hozzám, azok általában rajongók, szóval ők már így elég sokat foglalkoztak ezekkel a könyvekkel, filmekkel, viszont amikor csoportban együtt megbeszéljük, akkor új nézőpontok nyílhatnak meg. Pont az előbb említett Mr. Darcy mennyire viselkedik kedvesen vagy nem kedvesen az adott pálon. Azt például, amikor a bollywoodi verziót nézzük meg, ott eléggé jól kijön, hogy a bollywoodi verzióban Mr. Darcy egy amerikai milliomos, aki egy indiai esküvőre esik be. Tehát, hogy ott a bált egy esküvőnek fordították, és ott nagyon jól kijön, hogy ő mennyire kilóg ebből az egész közegből. Nyilván ez az eredeti könyvben is egy szűk közeg, mindenki ismer mindenkit, kivéve őt. Tehát, hogy igazából az, hogy ő így zavarban van, és tudja, hogy mindenki róla beszél, az egy egészen más keretezésbe kerül.
Most, hogy nyugtass meg, a bollywoodi verzióban táncolnak.
Természetesen, és nem csak az esküvőn, hanem random bármikor.
Persze, hát én szerintem nem szerelem a szerelem a nélkül, hogy amikor sétálsz a kedveseddel a tengerparton, akkor random egy gospel kórus beúszik a háttérben.
Érdekes, érdekes, velem is számtalanszor előfordul. Viszont a filmterápiát illetően, és nem trollkodásból, halálkomolyan kérdezem, hogy ez vissza is üthet? Tehát ha mondjuk nekem kardozós filmeket vetítenek, akkor én mélyebbre süllyedek az agresszióban?
Hát én csak klasszikusokat tudok idézni. Aha. Ilyenkor ezt rendszeresen felvetették a Hitchcocknak, hogy az ő filmjei miatt lesznek itt sorozatgyilkosok az emberek, és a Hitchcock közölte, hogy a kutatások szerint a legtöbb sorozatgyilkos a Bibliát olvassa a tettei elkövetés előtt, tehát a Biblia a legveszélyesebb könyv a világon. Nyilván ez egy bomon a Hitchcocktól, tehát hogy ami benned van, azt lehet kihozni.
Értem.
Ennyit tudok
Angéla mondani. Közben azt írta, hogy Jane Austen jellemrajzai és humora figyelemre méltó, rendkívül szórakoztató, főleg könyvalakban nem tudom megunni, utoljára hangos könyvben hallgattam betegség alatt, nagyon felüdítő volt, ajánlom mindenkinek. Ezt a BBC-s dokumentumfilmet, ezt dokusorozatot lehet látni valahol? Tudsz erről?
Hát szerintem a BBC-n, és aha, sajnos a BBC-nek van egy ilyen lokáció alapú elérése.
Ja, igen, és azt nem tudja.
Én legalábbis, akkor, amikor próbálkozom, akkor általában nem szokott működni. De aha, egyébként a BBC-t is nagyon belehúztak, mert hogy ők nem csak ezt az adaptációt készítették el, hanem ők csináltak egy sorozatot a Jane Austennek a tesójával, a Cassandrával a főszerepben. Ugye ő volt az, aki elégette a Jane Austennek a leveleit, mert ugye a kettejük közös levelezését az írónőnek az akarata szerint, amikor az írónő meghalt, és hát a kutatók legeslegnagyobb bánatára, mert mindenki azt gondolja, hogy ebből kiderült volna, hogy milyen fantasztikus szerelmi viszonyok voltak itt, és hogy honnan tudott ennyit a szerelemről ez a nő, akinek egyetlen egy lánykéréséről tudunk, és hát nem indokolta a kutatók szerint nyilván, hogy ennyit tudjon róla, hogy milyen stimmel is a szerelem.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat, szép napot, jó munkát kívánunk!
Jó munkát, jó irodalomterápiát akkor mindenkinek. Köszi szépen, Zsuzsa!
Köszönöm, sziasztok!
Borbé Zsuzsa film- és irodalomterapeuta, könyves magazin újságírója beszélt arról, hogy a 250 éves Jane Austen jubileumra, mivel készül például a BBC, de a Netflixen is látható a Büszkeség és balítélet, vagy látható majd a sorozat.